Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap lesz a Mezőkövesdi Jézus Szíve templom búcsúja. Az előesti mise szombaton 18 órakor kezdődik, a főcelebráns dr. Artner Péter ezüstmisés atya. A búcsúi szentmise vasárnap 10 órakor következik, annak főcelebránsa P. Orosz Lóránd Ferences atya, a Szentkútik egyhelyi igazgatója lesz. Magyarország fejleszteni kívánja az együttműködését Belarusszal minden szankciók által nem érintett területen, a kormány biztosítja a szükséges támogatást a gazdasági kapcsolatok szorosabbra vonásához, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Minskben a Magyar-Belarusz üzleti fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország a háború árnyékában él, több mint 2,5 éve Ukrajna szomszédságában. Tavaly a kétoldalú kereskedelem értéke 142 millió euró volt, idén pedig már 20%-os növekedést regisztráltak. Kövér László házelnök az országházban fogadta a hivatalos látogatása Magyarországra érkezett Hanafi Gebalit, az egyiptomi képviselőházelnökét. Egyiptomot kiemelt stratégiai partnernek tekintjük a közel-keleti és észak-afrikai régióban, amelyel szuverén, nemzeti érdekek képviseletén alapuló külpolitikát folytató országokként szoros együttműködést tudunk kialakítani, fogalmazott az országgyűlés elnöke, hozzátéve a vallási és kulturális tolerancia, a hagyományokat, valamint a családot övező értékek tisztelete összeköt minket. Az Európai Bizottság bejelentette, úgy határozott, hogy lezárja az Európai Unió szerződés 7. cikke szerinti eljárást Lengyelországgal szemben, visszavonva indoklással ellátott véleményét, amellyel 2017-ben az eljárást elindította. A brüsszeli testület azt írta, legfrissebb elemzése szerint Lengyelországban már nem áll fenn egyértelműen a jogállamiság súlyos megsértésének kockázata. A kormány a mostani 80 körüli szintről 85%-ra kívánja növelni a foglalkoztatási rátát 2030-ra. A cél elérése érdekében az inaktívak számát kell csökkenteni, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, már több mint 4.700.000-en dolgoznak, a munkanélküliségi ráta pedig 4%, ami lényegében a teljes foglalkoztatást jelenti. Mindezek miatt úgy vélte, az elmúlt években megteremtett munkaalapú társadalom megőrzésére kell fókuszálni. 184 milliárd forint uniós támogatás érkezett Magyarországra a tanárok és óvónők fizetésemeléséhez, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Évelején mintegy 340 milliárd forintot fordítottak hazai forrásból a célra, a mostani összeg utólagos hozzájárulást jelent, ismertette Varga Mihály. Felhívta a figyelmet arra is, tavaly december óta már 734 milliárd forint korábban blokkolt hazánknak járó uniós forrást utaltak át. 2018 óta országosan csak nem 5000 helyszínen, mint egy 1000 milliárd forintnyi iskolafejlesztési beruházás indult el, ismertette a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán megemlítette, hogy 2022 után a kormánynak néhány fejlesztést fel kellett függesztenie, de reményei szerint hamarosan azok is újraindulhatnak. A politikus a Fejér vármegyei Kulcson beszélt, ahol átadtak egy felújított, kibővített általános iskolát. Kedden összeomlott az Állami Orvosi Egyetemek államvizsgarendszere, és a probléma mind a négy egyetemen fennáll, írta meg a Telex. A portál cikke szerint a négy orvosegyetemből kettőn, a Szegedin és a Pécsin papíron töltötték ki a feladatsort a vizsgázók, míg a másik kettőn, Debrecenben és a Sotén online feladatkitöltés volt, de a leadáskor állítólag megsemmisültek, elvesztek a feladatsorok. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 200 ezer vendég, 2 millió 900 ezer éjszakát töltött el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Előbbi 1,3, utóbbi 4,7%-os csökkenés, de ennek oka, hogy az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék közül most egy sem esett áprilisra. Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az Agrárminisztérium az intézkedéssel a kis és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja, közölte a tárca. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket július első felében tartják. Június végére befejeződnek a Parajdi sóbánya biztonságossá tételét célzó munkálatok, és újra nyit a létesítmény, tudta meg a Marosvásárhelyi Rádió. A sóbányát május közepén pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt zárták be, miután a bányába beszivárgott a Korond patak vize. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz általában az ég, de erőteljes a gomoly felhőképződés, emiatt többfelé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok, olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunk vendége Szabóné Jánosi Kinga mese- és művészetterapeuta lesz. Tartsanak velünk! Egy különleges hivatásról lesz szó, és azt hiszem, hogy onnan kell elindulnunk, hogy hogyan jött a te életedbe ez, hiszen gyerekként nem gondolkodik az ember a meseterápián, hiszen abban él, abban élünk gyerekként még benne a mesék világában. Felnőttként hogyan jön ez az ember életébe?
Én is üdvözlök mindenkit. Múlt év tavaszán kaptam meg az oklevelet, a meseterapeuta oklevelet, akkor vizsgáztam le. Azóta tartok foglalkozásokat az embereknek. Felnőttként a meseterápia úgy jön be az ember életébe, hogy úgy mondanám, hogy a meseterápiának van egy ilyen tételmondata, hogy minden élethelyzetnek megvan a mesebeli párja. Úgyhogy felnőttként, amilyen életet élsz, biztos mindenkinek vannak elakadásai, nehézségei, és a mesék ebben tudnak segíteni. Nekem, ha olvasok egy mesét, nem biztos, hogy mindegyik mese éppen megérint, de rengeteg mese van, ami tud segíteni nekem is, személy szerint is, hogy picit előrébb vigyen az életbe, picit jobban rendezze az életemet, jobban rámutasson, hogy még hol kell lépéseket tennem, hogy egészebb életet tudjak élni.
Gyerekkorodban hogyan képzelted, hogy mivel szeretnél majd foglalkozni? Mindig is a kreatív szakma, vagy munka, vagy hivatás vonzott, hiszen fiatalon lettél édesanyja is, tehát gyerekek mellett hogyan tudod a munkát ezzel összeegyeztetni?
Elsőre a válaszom az, hogy nagyon sokáig kerestem, hogy mi is érdekel engem, mert rengeteg minden érdekelt. És azt éreztem, hogy nagyon sok mindenben vagyok közepes szintű, úgyhogy gimi után nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy merre is induljak tovább. Én ugye a BM-én kezdtem el ipari termékes formatervezőként tanulni, de azt nem éreztem magaménak. Aztán jöttem ide Egerbe mesterképzésre, tervező grafikára, az már sokkal inkább én voltam. És akkor közben végeztem el a művészetterápiát, meg a meseterápia képzést, azt most már a gyerekek mellett. Azt éreztem, hogy szeretek alkotni, de az a része is nagyon érdekel, meg vonz, hogy emberekkel tudjak foglalkozni, hogy embereknek tudjak átadni értékeket.
Mi a helyzet a gyerekekkel? Úgy képzelted el, vagy úgy gondoltad, hogy fiatalon szeretnél édesanyja lenni? Ez fontos volt számodra, vagy számotokra?
Igen, mindig is így képzeltem el, hogy fiatalon leszek édesanyja. Ugye nálunk nagyon gyorsan jöttek a gyerekek, van egy 5 éves, egy 4 éves, meg egy mindjárt 3 éves gyerekünk. 3-at mindenképp szerettünk volna, és mindegyiket elfogadtuk, mikor érkeztek.
A mesék világa akkor szólított meg, amikor édesanya lettél, akkor jött az életedbe az, hogy itt felnőttként is több van a mesékben, mint amit akár mondjuk gyerekként gondolunk, hogy a mese nem csak a gyerekeknek szólhat.
A mesék nekem így végigkísérik szerintem az egész életemet. Már gyerekként is rengeteget olvasott anyukám, én szerencsés helyzetben nőttem fel, rengeteg népmesét hallottam. Aztán amúgy a tervező grafikus meg a művészetterapeuta szakdolgozatomat is már a mesékkel volt kapcsolatos. A mesetérképből írtam, Tátrai Vanda segítségével, de akkor még nem indultam el ebbe az irányba, és magával a meseterápiával meg 2022 őszén találkoztam így nagyon direkt, mert akkor éppen egy nagyon nehéz évünk volt, és akkor jutottam el csodás módon a Budapesten egy meseterápiás csoportra, csoportfoglalkozásra, és ez annyira mélyen megérintett, és azt éreztem, hogy ezt én is meg tudnák egy ilyen hasonlót tartani, és nagyon belőlem jönne. Nagyon az én nyelvemen szólt az egész, hogy még másnap jelentkeztem a képzésre.
Milyen egy ilyen képzés? Mesélj a hallgatóknak arról, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, mint te, akit megszólít egy ilyen út, egy ilyen hivatás, akkor hogyan indul el ezen? Sok mindent tudunk találni az interneten is, de így, hogy a gyakorlatban érezted meg, hogy ez milyen, vagy hogy hat az emberekre, így azért sokkal jobban meg tudod szólítani, én azt gondolom.
Sok típusú képzés van, most mindent nem is fogom tudni fejből. Az fontos, hogy a legtöbb képzés valamilyen alapképzettségre épül. Az is nagyon fontos, hogy mindenki csak ott használhatja, amilyen alapképesítése van. Illetve ezeket az alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozásokat, ezt én is tudom tartani. De mondjuk nem vagyok pszichológus, úgyhogy van egy határpont, amit éreznem kell, eddig sikerült is mindig tartanom, amikor így tovább kell küldenem az embereket. És én például a FÜPIN végeztem el ezt a képzést, egy éves volt ez a képzés, 4 hosszú hétvégéből állt, péntek, szombat, vasárnapból, és itt a FÜPIN nem csak pedagógusok, meg orvosok, tágabb volt, hogy milyen alapvégzettséggel lehet elvégezni ezt a képzést.
Mit jelent a meseterápia? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóinknak, hiszen lehet, hogy valaki számára ez még nem olyan ismert. Hogyan definiálhatjuk, mit foglal ez magában? Ugye említetted, hogy egy foglalkozás téged is nagyon magával ragadott. Milyen foglalkozásokat tartanak azok, akik ezzel foglalkoznak?
A meseterápia a mese köré épül. Egy foglalkozás is az élőszavas mesélés köré épül. Elmesélek ott egy csoportos foglalkozáson, elmesélek egy történetet, egy mesét, és akkor azzal utána vannak feladatok, kérdések, amikkel dolgozunk. Illetve én, mivel művészetterapeuta is vagyok, szeretek minden csoportos foglalkozás végére, ha belefér, egy alkotós feladatot is beletenni. És a mesével való kapcsolat gyógyít. A mesei képek, az, hogy minden népmesének a végén rend alakul ki, minden mese elején ugye felbomlik ez a rend, és a végén, ahogy amit a hős utat bejár, azon az úton végigmegyünk, kapcsolódunk a segítőhöz, akkor a mi történetünk is rendeződni tud.
Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy meséket azoknak is érdemes olvasni, akiknek esetleg mondjuk nincsen gyermekük, mert hogy a mese az minden korosztálynak szólhat.
Sőt, igazából a népmesék régen a felnőtteknek szóltak csak, nem a gyerekeknek. Ez utána alakult ki így, hogy a gyerekeknek címezték meg a népmeséket, de hogyha egy-egy magyar népmesét nézünk, bizony érdekes fordulatok vannak benne. Ez fontos, hogy az elsősorban ugye a felnőtteknek szólt, a fonókba a felnőtteknek meséltek, mert a felnőtt élet nagy problémái köré épülnek fel ezek a mesék.
Ezek a fonók ugye most már a 21. századra gyakorlatilag így elvesznek, és mondjuk, hogyha veszünk egy-egy ilyen várost is, mint mondjuk Eger, akkor itt már nem annyira tudnának ezek megvalósulni. Viszont a vágy, gondolom, hogy ott van a nőkben arra, hogy összeüljenek, hogy beszélgessenek, hogy megosszák, ami bennük van. Te miket tapasztalsz e kapcsán? Hogyan született meg benned is a vágy, hogy így összetud gyűjteni embereket, akik egy picit az érzéseikkel kapcsolatban dolgozhassanak?
Nekem is fontos, meg nekem is lételemem. Ezért gondoltam, vagy sejtettem, meg így többekkel beszélgetve így ki is derült, hogy ez másnak is fontos, vagy szüksége lenne ilyenre, és ezért kezdtem el szervezni ezeket. Itt Egerben havi egyszer van egy női csoport, foglalkozás, amit tartok, Itt Egerbe picit küzdelmesebb összeszervezni az embereket. A Felső Tárkányba is párhuzamosan tartok havonta egyszer egy csoportot, és ott fixen egy 12 fő körül, 10-12 fő körül szoktak lenni a nők, az anyukák, akik eljönnek. Nagyon szép zárt csoport lett amúgy ott. És általában a csoportok végén mindig megyünk egy kört, hogy ki hogyan érzi magát. Szinte mindenki úgy búcsúzott el, vagy úgy zártuk le a csoportot, hogy kapott itt valamit, egy gondolatot, vagy csak tök jó egy kicsit megállni, és kizökkenni a rohanó hétköznapokból. Megdolgozó kérdéseket kapott, amit visszaza, és még tovább pörget magában.
Mi a célja egy-egy ilyen alkalomnak? Említetted azt is, hogy gyógyít, de azt is, hogy akár el is vihet magával az ember olyan kérdéseket, amik egy kicsit még mozgatják aztán tovább.
Sok célja is lehet. Célja lehet az is, hogy csak egy kicsit megálljon az ember, és elcsendesedjen, és kicsit töltődjön, mert a mesehallgatás az tölt is, a stresszoldó hatással is bír, szorongásoldó, illetve pont az alkotó tevékenység is felszabadít, fel tud szabadítani, azért is teszem bele, hogy kicsit ott is töltődős, illetve más típusú elmélyülős lehetőséget adjak az odaérkezőknek.
Folytatjuk adásunkat, melynek témája a meseterápia.
Milyen típusú meséket viszel egy-egy ilyen alkalomra? Hogyan tudunk azonosulni egy-egy hőssel, egy-egy szereplővel? Akár olyannal is azonosulhatunk, aki mondjuk nem a főszereplő, hanem egy teljesen másik szereplő egy adott történetben? Hogyan képzeljük ezt el?
Főleg népmesékkel szeretek én dolgozni, de műmesékkel is van lehetőségünk erre. Rengeteg féle témára fel lehet építeni, mint ahogy mondtam, minden élethelyzetnek megvan a meseveli párja. Én most ebben az évben az a havi egy alkalmakat a köré építettem fel, mindig egy újabb-újabb témával bővítve, hogy hogyan tudunk jobban rendben lenni önmagunkkal, hogyan lehetünk boldogabbak, hogyan rendezhetjük az életünk összekuszált szálait, mit tehetünk azért, hogy jobb minőségi életünk legyen. De terveim közt van az is, hogy egy anyalánya alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozást hirdessek majd meg, illetve hogy szeptembertől mi lesz, az még alakuló, még kicsit kiforratlan tervezem, de hogy nagyon sokféle témaköré fel lehet ezt építeni. És a másik kérdésedre a válasz, hogy természetesen nem csak a hőssel lehet azonosulni, hanem egy mellékszereplővel is, vagy akár egy kismadárral is. A csoportos alkalmak mellett tartok egyéni foglalkozást is, meseterápiás foglalkozást, és az egyéni foglalkozás az pedig úgy épül fel, hogy az adott illető eljön, és akkor az elején van egy állapotfelmérés, megkérdezzük, hogy milyen segítséget is vár a mesétől, és akkor kap egy konkrét mesét, amiben benne van az a megoldás, amit épp keres az életében, és akkor azt együtt így a rétegeket lefejtve rájövetem, vagy hogy ezt együtt kibogozzuk, hogy merre is tovább.
Volt szó korábban arról, hogy a népmesék alapvetően felnőtteknek íródtak, aztán ahogy alakultak az évek, évtizedek, úgy kerültek a kisgyermekek elé. Most gyakorlatilag már egy olyan világot élünk, hogy minden korosztálynak tud szólni, mert vannak mélyebb rétegei, meg vannak olyan rétegei, amelyek pedig a gyerekeket szólítják meg. Melyek ezek a rétegek? Milyen emberi értékeket tud hordozni mondjuk egy népmese? Hogyan tudunk magunkra ismerni benne? Hiszen ha azt vesszük, most benne élünk egy eléggé digitalizált világban, hogyan szólít meg mondjuk engem vagy téged egy népmese? Vagy a foglalkozásodra járó hölgyeket. Mit szoktak visszajelzésként adni?
A népmesékben rengeteg kép van, a képek épülnek föl helyszínek egymásra, és engem ezek a képek tudnak megfogni nagyon. Illetve az a történet, amiről szól, de hogy konkrétabb példát mondjak, például van egy szupermese, ami nagyon jó stressz helyzet oldására. Ez egy állatmese az oroszlánról és a kecskéről, és ott a kecske teljesen beszorult helyzetbe kerül az oroszlánnal szembe, és aztán így kiáll vele szembe, hogy én vagyok a kecskék királynője. És ettől az oroszlán úgy meghökken, hogy ott hirtelen ideje lesz arra, hogy átvegye a vezetést. És mondjuk egy... Ez például tök jól tud működni, ez a mese vizsgadrukban, dolgozatírós helyzetben, hogyha ezt magunkba felerősítjük azt a kecskét, vagy kimondjuk ezt a bűvös mondatot.
Igen, mert azt gondolom én is, ahogyan hallgatom, hogy mesélsz, hogy az ember életében gyakorlatilag mindig lehet olyan pillanat, amikor nyomás alatt érzi magát, és amikor jó egy kicsit előbányászni, hogy mi is tud segíteni. Fontos azt is elmondani, hogyha megengeded a hallgatóknak, hogy a ti családotok életében fontos a hit. Hogyan tudod ezt a hivatásodba is egy kicsit becsempészni, beépíteni? Lehet-e beépíteni? Vagy adhat-e egy emberi alapot ahhoz, hogy hogyan készülsz föl ezekre a foglalkozásokra mondjuk?
Abszolút lehet, amit konkrétan megtudok, mert tényleg fontos számomra a hit. Fogalmazza, hogy minden foglalkozás előtt, én 5 perccel a foglalkozás előtt megállok, akkor már addigra előkészítem a helyszínt, és akkor ott megpróbálok úgy is megérkezni, hogy a Jóistent kérem, hogy áldja meg azokat, akik jönnek, meg a Szent Lelket hívom, hogy eszembe jussanak azok a megfelelő szavak, amiket mondanom kell, és hogy vezessen ő. Úgyhogy én ebbe bízok, hiszek, hogy ezeket úgymond ezeket a foglalkozásokat nem egyedül tartom, hanem egy hátszéllel. Hogy hát így, ez a célom.
Akkor, hogyha valaki privát kérdéssel szeretne hozzád fordulni, akkor közösségi médiában meg tudja tenni.
Igen, igen.
Még a kapcsán kérdeznélek, hogy ugye a hivatásodként éled azt, hogy az életed része gyakorlatilag a népmese, a mesék világa, de édesanyaként is gondolom nagyon sok mesét kell mesélj a gyerekeknek. Szokták kérni otthon?
Igen, igen. Hát ők még kisebbek. Még várom azt, hogy eltéljen egy-két év, hogy a népmesék könyvet elő lehessen venni, és abból olvassak. De igen, szeretik a meséket hallgatni, illetve ami nálunk szokott lenni egy esténként lefekvéskor, mikor már csak egy gyertyaig a gyerekszobában, akkor mindenki mond egy dolgot, és akkor azokat összefűzve én fejből mesélek nekik valamit.
Kiket vársz egy-egy ilyen foglalkozásra? Kiknek szól gyakorlatilag? Mert fontos azért ezt is elmondani, hogy erről már beszéltél, hogy ugye hölgyeknek tartod. Életkori kötöttség van-e? Életállapotbeli kötöttség van-e?
Életállapotbeli nincsen, most erre a csoportos foglalkozásra, amit meghirdettem, életkorban meg az ilyen 20-tól mondjuk 50-ig lőttem be a korosztályt, most ez nekik szól, amúgy alapvetően nőknek tartok én még foglalkozást, de van más meseterapeuta, aki a gyerekeknek tart foglalkozást, meg majd én is szeretnék bővíteni így a elkövetkezendő években.
Akkor még sok ilyen jövőbeli terved, álmod van, hogy hogyan tudnál esetleg kapcsolódni mondjuk a hölgyek kislányaihoz, és ugye ezt említetted?
Igen, igen, igen. Van sok tervem. Egyelőre ugye elsősorban feleség és családanya vagyok, vagy anyuka vagyok, úgyhogy még kicsik a gyerekek. A szárnyamat már kitárnám és repülnék, de még vissza-vissza húznak. De ez így van rendjén. Úgyhogy igen, van sok tervem meg ötletem, de a megvalósítás még várat.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és a jó Isten áldását kívánom a munkádra. A hallgatóknak pedig azt, hogy ha van kedvük és idejük, akkor látogassanak el a Lollok házába, vagy keressék fel a közösségi médián az oldaladat, és ott mindent megtalálnak ezekről a meseterápiás foglalkozásokról. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Szabóné Jánosi Kinga mese- és művészetterapeutával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivian.
eső ezer szöget ver rám. Szöget üt a szélben síró fán, rám szegezi a bánat terhét, de te nem jössz, hogy levenné, az eső csak hol egyre hol. Feketén kopog a ház falán, ablakszemek könnyeznek dalán, rám zárja a magány ajtaját, de te nem jössz, hogy kinyitnád, az eső csak hull, egyre hull. Ha felhőt szerte oszlatnál, mint a virág, úgy hajolnék rá.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Varga János Verbita missziós atyával beszélgetek, akivel egy szentmisén találkoztam, ahol gyógyulási szándékokért is imádkoztunk. Kedves János atya, mikor érezte először azt, hogy a papi hivatást szeretné választani életútjául?
Dicsértessék Jézus Krisztus! Hát bevezetőben el kell mondanom, hogy felnőtt megtérő vagyok. Tehát én 22 voltam, amikor megtértem, ez 89 karácsony előtt volt, és az első ilyen tényleg komoly gondolatom a papsággal, az pár évre utána 94 tavaszán volt. Akkor kezdtem először. Erősen elgondolkodni ezen.
Mi volt ez a sugallat, vagy mi volt ez a megtapasztalás, ami ezt a folyamatot elindította az atyában?
Na, erre csak annyit tudok mondani, hogy egy ilyen erős késztetés van az emberben, érzi azt, hogy neki ebbe az irányba kellene tovább folytatni az életét, de nem tudja pontosan megmondani, hogy ez most saját ötlet, vagy isteni sugallat, és éppen ezért rögtön elkezdtem nagyon intenzíven imádkozni, rózsafűzérezni több hónapig, azért, hogy kitisztuljon bennem ez az érzés, mert rögtön jöttek mindenféle zavaró gondolatok ebben kapcsolatban, és el is bizonytalanodtam, hogy hát ez most a jó Isten akarata, vagy csak én találtam ki.
Te előtte civil életet tudtad élni?
Igen, nem is terveztem én ilyesmit. Csak hát ugye a hit az bennem volt, hát felnőtt megtérő, még élt az első szeretet, és egyszer csak egy ima alatt azt hallottam, mintha azt mondaná nekem valaki, hogy nem kell rögtön válaszolnod. Akkor felsóhajtottam, mondom, köszönöm Uram, csak te tudod, hogy most nem tudok válaszolni. Akkor kérek egy évet, és meg is kaptam.
Ez volt a tisztázás éve.
Igen.
És utána?
Hát ez alatt az év alatt Budapesten, a Ciszter templomban, ott a Feneketlen tónál, ott körülbelül 8 hónapot sekrestés voltam, és akkor ott volt időm gondolkodni. És gondolkodtam, aztán nem sok minden jutott eszembe, és 96 nyarán beadtam a jelentkezést Esztergomba. Akkor már 28 éves voltam, és vártam, hogy válaszoljanak. Hát kicsit késő volt már, ugye, mert szeptemberről kezdődik az iskola, és az egyik hittanos ott valamikor július körül azt kérdezi tőlem, hogy igaz, hogy papa akarsz lenni? Mondom, igaz. Azt mondja, én is. Jóval mondom. Szóval hova mész? Hát mondom, meg Esztergomba. Hát azt mondja, inkább gyere, legyél verbita. Hát mondom, az meg micsoda. Azt mondja, azok missziósok, de hát itt az új emberbe hirdetnek, hogy fölvétel van. Tényleg, mondom, akkor add ide a telefonszámot.
Isten útjai kiférkészhetetlenek.
Teljes mértékben, mert azt se tudtuk, hogy mi ez azon túl, hogy misszió. És fölhívtam a missziós atyákat, kimentem Budatéténybe, és ott találkoztam, még akkor élt a Szabó Imre atya, Pápuából jött vissza, és a Szabó Lojzi atya, aki még él, és kérdezgettek, hogy ki fia Borja vagyok, mit tudok, mit akarok, és a Lojzi atya kérdezi, hogy hovalósi vagyok. Hát mondom, Heves megyében, Szárhelyből származom, Szihalom kisközségből, és mondta, hogy ő meg ott volt plébános egy-két évet. Mondom, isteni jel. És kérdezték, hogy akkor hajlandó vagyok-e misszióba menni? Hát mondom, persze, de azért jöttem ide. Jó, adjam be a jelentkezést. Beadtam a jelentkezést, és kértem az urat, hogy mutasson utat, mert egyszerre két helyre adtam be, Esztergomba is, meg a Vervitákhoz is. Hogy mondom, Uram, ha nem akarod, hogy Esztergomba menjek, akkor vegyenek föl Vervitának. Hát Esztergomba jött elő, hogy nem vettek föl, mert lekéstem a határidőt, viszont Vervitának azonnal fölvettek. Úgyhogy 96 szeptemberében meg is... Köszönöm. 96 szeptemberében meg is kezdődött a szeminárium.
És utána?
Hát mivel, hogy a verbiták ugye feloszlatott rend volt Magyarországon, ezért a 91-2-es években újraindult, ami azt jelenti, hogy visszakaptuk a kőszegi házat, a budatétényi Názáret missziós házat, illetve hát annak a telkét, és a világban szétszórodott verbitákat, magyarokat hazahívták, és azokat is, akik Magyarországon maradtak, mert nem tudtak kimenni. És akkor ebből tevődött össze az akkori magyar provincia, fele csak Magyarországon volt missziós, a másik fele csak külföldön, és mi voltunk úgymond az első fecskék. 8-an indultunk, és Buda Tétényben kezdtük el a teológiát, hát 2 év filozófia, az első nekifutásra a Szapiencia szerzetesi tudományi főiskolán, utána 1 év novíciátus Kőszegen, és utána még 3 év teológia ugyanúgy a főiskolán. Arra jött rá egy év gyakorlatomban, a diakonátusban volt, és akkor már letettük az örökfogadalmat, és akkor a Tóth Zoltán nevű rendtestvérem, ő az első szentelés a rend újjá alakulása után, én meg voltam az első, aki kikerült a külmisszióba. Eléggé rövid volt a kiképzés, hogy úgy mondjam, mert általában azért 10 évet is elvesz a verbitáknál, de hát tekintettel arra, hogy újraindultunk, és hát szerették
volna. Szükség volt önökre
külföldön is. Igen, úgyhogy 7 év alatt.
Hová vezetett az útja külhonban?
Hát nálunk úgy történnek a kinevezések, hogy az örökfogadalom letétel előtt kérvényt kell írni Rómába a generalátusnak, és kérvényezni az örökfogadalomhoz az engedélyt, és a missziós kinevezéshez is az engedélyt. És azután következik ugye a papszentelés. Tehát örökfogadalom, diakonátus, missziós kinevezés, papszentelés, és nálunk meg lehet nevezni 3 missziós célt.
Igen.
És én beírtam Paraguayt, Argentinát és Kenyát. És Argentinát kaptam. 2003. március 19-én szenteltek, és augusztus 20-án már Buenos Airesben voltam.
És hány évet tetszett ott lenni?
20, pont 20 év. Most jöttem vissza tavaly.
És most akkor úgy néz ki, hogy hosszabb időt Magyarországon tetszik tölteni. Hát pár pillanat.
Igen, ez most úgy néz ki, mert tehát nálunk nem úgy néz ki, hogy az ember úgymond hazamegy, hanem hogy új missziós kinevezést kap. Tehát mindenhol csak missziós kinevezéssel megyünk, és nekem most Magyarország a missziós kinevezésem. 20 év ugye nagy idő, sok minden változott, talán annyit mondhatnék, hogy hála Istennek a nyelvet nem kell tanulni.
És ha lehet ilyet kérdezni, hogyan éli meg a hazatérés? Hogyan érte meg az argentinai missziós munkásságát? Tehát miben különbözik ott egy missziós tevékenység egy magyarországi missziós tevékenységtől?
A különbség ugye abban rejlik, hogy más a plébániának úgymond egy kicsit a felépítése. Tehát Magyarországon itt azért 1000 éves kereszténység van, Argentina úgy, ahogy van 200 éves. Tehát Argentina nyers missziós terület volt, amikor a konkisztádorok megérkeztek, és elkezdték a térítést.
De úgy nyitottak a kereszténységre.
Igen, igen. Hát az ottaniakkal, meg különösen a latinokkal nem az a baj, hogy nem hisznek. Sokszor az a baj, hogy elég sok mindenben hisznek, hogy finoman fogalmazva.
És hogy ezt tisztítani kell.
Igen, igen, igen. Igen. Egy apáca nekem úgy fogalmazta meg egyszer, egy chilei apáca, hogy mikor Biblia órát tartottak nekik, akkor az előadó azt mondta, hogy tetszenek tudni, Európában arra kell megtanítani az embereket, hogy lássanak valamit a sorok között. Titeket meg arra kell megtanítani, hogy ne lássadok ott akármit. Tehát a babonaság nagyon erősen jelen van. A hajlam, a kuruzslók, az indiánoknak
kultúra,
is megvan
az
még az ő ősi vallásuk. Hát mondjuk Argentinában kimondottan benszülött pasztorációval nem foglalkoztam, de azért látogattam a guarani indiánokat egy kicsit, viszont maguk az átlag ugye hívők is hajlamosak sokszor arra, hogy olyasmibe higgyenek, amiben nem kéne.
János atyának van egy karizmatikus értéke. Erről, ha beszélne a kedves rádióhallgatóknak.
Igen, tehát úgy mondjuk, hogy megkaptam a testi-lelki gyógyítás karizmáját, ami számomra is meglehetősen érdekesen kezdődött, mert 96-ban, hogy beléptünk a szerzetes rendbe, kint laktunk Budatétényben, egy családi házban, akkor még nem volt nagyházunk, és Érd postás telepen, a Karmelita templomban ért még akkor egy Antal atya nevű nyugdíjas pap, aki meghívott bennünket, kispapokat, hogy prédikáljunk missziós vasárnap. Tehát mi nagyon frissek voltunk. 96 őszén, hát 2 hónapja, 3 hónapja, hogy ott vagyunk. Hát nagyon nyögvenyelés volt ez a prédikáció. De a mise után jött ugye a meglepetés. Az atya azt mondta nekünk, hogy gyertek átok ide az oltár elé. Odaálltunk az oltár elé, na akkor most gyorsan ajánljátok föl magatokat a szűzanyának. Jó, megtettük. Azonnal odajött hozzánk, hát akkor még 80 voltunk, és mindenki ez odament készföltétellel, imádkozott pár gondolatot, és mondott valamit, nem is figyeltem a többiekre. Nekem azt mondta, hogy te pedig megkaptad a testi-lelki gyógyítás karizmáját, és már ment is tovább. Hát mondom, érdekes, csak tudnám, hogy hol van. És ez úgy elraktározódott bennem.
De akkor semmit nem érzett az atya, csak ezt úgy tudomásul vette, hogy ezt mondták önnek.
Igen, ennyi. És 2003-ban már kint voltam Argentinában, 2004-ben az Andokban voltam nyelvtanfolyamon még, ugye az első év az mindig ilyen tanulás, nyelvtanulás, inkulturáció, és ott bekapcsolódtam egy kis karizmatikus közösségbe, ahol imádkoztak sokat, énekeltek, táncoltak, dicsőítették az urat, és amikor már ugye a nyelv így picit jobban ment, akkor beszélgettem a csoport vezetőjével, egy idősebb hölgyel, és egyszer csak úgy fölteszi nekem a kérdést, hogy pádre, ott ugye pádrét mondanak, mint atya, hogy nincs neked gyógyító karizmád? Hát, nekem megállt a lélegzetem. Hát, na, de ezt honnan veszed? Azt mondja, hogy láttalak téged. Láttál, hol láttálak? 96-2004, 8 év eltelt, és itt vagyok a világ másik oldalán, hát ki tud erről? Hát, hogy neki a lélek mutatta, hogy hát én imádkozom betegekért, és azok meggyógyulnak. Hát, mondom, ez nagyon érdekes, de hát volt már tapasztalatom a karizmatikus élettel kapcsolatban, tudtam, hogy az Úr tud küldeni
igen,
ismeretszavát is megkapja valaki, vagy tehát profétálhat is, és hát mondom, igen, hát miért nem gyakorlod? Hát, szégyeltem be valami, hogy azt se tudom, mit csináljak vele. Hát akkor kezdjük el. És akkor az ő körülben ott 30-40-en voltunk, és akkor 2004 decemberében volt, hogy életem először egy szemmisét azért ajánlottam föl, hogy gyógyítson az Úr betegeket, és hát azóta sem csinálom másképp, tehát mindig a napról vett szemmise, hát a szándék az gyógyulásokért, és utána pedig akkor még készföltétele imádkoztam a betegekért, és néhány hónap múlva jött a hír, hogy volt egy daganatos beteg, aki meggyógyult. Ugye hát ezek nincsenek visszaigazolva, én csak a hírekre hagyatkozom, de hát akkor is nagyon örültem neki.
Hát ez nagyon nagy dolog.
És akkor 2008-ban megismertem egy nagyon komoly, ilyen karizmatikus atyát, aki rengeteg szemmisét és imát tartott betegekért. Dario Betancourtnak hívták, én már elhunyt, és ővele sokszor koncelebráltam. Szó szerint a házhoz csak tudtam ott Argentinában, őtől igyekeztem eltanulni, amit csak lehetett, és szép lassan kialakult ez a formája, amit én így gyakorlok, hogy szentmise, ugye a napról mindig, utána egy szentségimádás, egy szentségi áldás, és a végén egy rövid tanúságtétel. És hát ez az, amit ma is itt gyakoroltunk.
Hát hálásan köszönjük az atyának ezt a csodálatos pünkösdi szentmisét, mert úgy gondolom, hogy mindenki nagyon sok kegyelemmel és testi, lelki megújulással térhetett haza.
Hát köszönjük a Szentléleknek elsősorban.
Azt tetszett mondani, hogy hazatért most Magyarországra, most itt tesz missziós szolgálatot. Lehet tudni, hogy hol van helyileg?
Igen.
És milyen feladatot látál?
A mi szerzetes életünkben van egy olyan lehetőség, hogy szombatév, ami azt jelenti, hogy pihenőév. Tehát 20 év misszió után kaptam egy pihenőévet. Így utólag azt mondom, hogy nagyon, nagyon jó. Tehát november óta, és majd eltart úgy szeptember, október, novemberig, nem tudom. És kint lakok Alcsúton, egy üres plébánián, de elfogadok ilyen meghívásokat a plébániákra, hogy gyakoroljam a karizmámat. Én remélem, hogy az év letelte után továbbra is egy ilyen mozgó missziósként fogok tudni dolgozni, de hát ez majd a provinciálistól és a tanástól függ, hogy milyen beosztást kapok.
kedves atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és ezt a csodálatos szentmisét, amit a mai délelőttön koncelebrált nekünk. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Köszönöm, és előre is köszönöm a hívek imádságát, amit a szolgálatomért fognak elmondani. Áldás mindenkire!
Thank you. Kedves hallgatóink, Varga János Verbita szerzetessel Hajdú Mária beszélgetett.
Zengek újdalt szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengek új dicséretet, mert elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön örökké. Zengek új dalt szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengek új dicséretet, elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön örökké. Szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengek új dicséretet, mert elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön örökké. Csodálak téged, Úr Jézus, királyom,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kis